Dél van.
Vásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a Kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
2020. február 8-án szombaton délben nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Hölgyeim és uraim, önök most a Kőbezárt múltunk és az örökségünk nyomában összevont külön kiadását hallgatják. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az említett műsorok szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Egy héttel ezelőtt vendégünkkel többek között arról beszéltünk, hogy ha megnézzük országunk nemzetiségi összetételét, rádöbbenünk arra, hogy itt Erdélyben is egy igencsak színes közösség él együtt. Meghívottunk, elmondta, hogy a leghelyesebb Erdélyt egy több nemzetiségi országrésznek nevezni, ahol minden nemzet a saját kultúrájában él, ezt próbálja ápolni, védeni és másoknak bemutatni. Ma még ennél a témánál maradunk, és folytatva a beszélgetést, ígéretünknek eleget téve az erdélyi örményekről és az örmény kultúráról beszélgetünk.
A Kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt múltunknak.
Vendégünk dr. Puskás Attila tanár, egyházügyi referens, az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége elnöke, akit egyben köszöntünk is a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Attila, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is itt van a mikrofonjaink előtt.
Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. És hát ahogy a felvezetőben is elhangzott, Erdély valóban több nemzetiségnek otthont adó ország rész, és nagyon fontos az, hogy itt ne a számbeli adatok alapján emlékezzünk egymásról, mutassuk be egymás kultúráját, hanem mindazokat a kultúrákat, nemzetiségeket, amelyek hozzájárultak a régió Erdélyország fejlődéséhez, ismertté tegyük Erdélyben, akár nagyobb, akár kisebb közösségekről is van szó. És hát itt ugye az egyik meghatározó közösségről beszéltünk Erdélyben. Én nemzetiség szót szeretek használni általában, nem kisebbség és többség megnevezéseket, hiszen akármilyen kicsi is egy nemzetiség számbelileg, de jelentősége lehet, hogy ennek ellenére fontos az erdélyi társadalom alakulásában. És hát itt az erdélyi örményekről lévén szó tudjuk azt, hogy ők, akik a 16-17. Századtól élnek itt Erdélyben, jelentősen meghatározták ezt a régiót. Érzem, hogy össze kell foglalni röviden, hogy miről is volt szó az elmúlt műsorunkban, hiszen nagyon sok témát érintettünk, és ugye elhangzott az is, hogy egy számbeli kisebbség az erdélyi örménység, mégis ugye hallottuk, hogy a zsidókkal hasonlítják össze, és hát ez egy nagyon vicces történet, mert nem csak Erdélyben mondják ezt, hanem akárhova elmegyünk a világon, legalábbis az én ismereteim szerint, elsősorban ugye Közel-Keleten élnek még örmények, akiket én meglátogattam, és hát ott is ugyanazt mondják, mint Erdélyben, hogy egy zsidó kereskedő felér három keresztény kereskedővel, három zsidót kitesz egy görög kereskedő, és egy görög kereskedőt egy örmény győz le kereskedésben. És hát ilyen szempontból közelítve meg a kérdést, tehát el kell mondjuk, hogy Erdélyben is ugye az örmények elsősorban, és a zsidók is, a görögök is a kereskedés révén váltak ismerté, és így ismeri, tudja mindenki, hogy hát alapvetően ők a települések gazdasági életében töltöttek be jelentős szerepet, de ez nem így van teljes mértékben. Természetesen igaz, de nem teljes mértékben igaz. De az örményekről alapvetően annyit kell tudni, hogy egy kaukázusi népcsoport, ami a Krisztus előtti 9-6. Században alakult ki, és hát az örményeknek is van egy legendás hősük, akit Hájknak neveznek, és országát róla elnevezve Hájásztánnak, Hájk országának tartják, és hát ezen túlmenően az én meglátásom szerint a legfontosabb az örményekről tudni azt, hogy ez a világ első keresztény népe, hiszen nekik is volt egy Szent István királyuk, aki nem király volt, hanem püspök, és úgy hívjuk, hogy világosító Szent Gergely. Azért világosító Szent Gergely, mert ő volt az, aki úgymond rávette a királyt, Krisztus erejével meggyógyította a király betegségéből, aki aztán megkeresztelte a teljes örmény népet, és hát ez a világosító jelző ezt fejezi ki, hogy Krisztus világosságára vezette ez a pártus származású, még nem is örmény származású püspök Gergely. Örményországban hirdette Krisztus tanítását, és hát a Krisztus világosságára vezette az örmény népet. Tehát ez talán a legfontosabb tudnivaló az örményekről, amire az örmények alapvetően nagyon is büszkék. Egy másik nagyon fontos adat az örmények történetéből, hogy az első tette az örménységnek, miután keresztényé vált, az volt, hogy lefordítsa a Szentírást, és lefordítsa azokat a fontos keresztény dokumentumokat, amelyek az akkori világ szellemi kulturális életét meghatározták. Tehát gondolok itt az egyházatyák írásaira, tanításaira, ami aztán ugye az alexandriai könyvtár 7. századi pusztulása után az örményeknek köszönhetően javarészt maradtak fenn, és kutathatók ma is több nyelven, európai nyelven is. Na most ez a kultúrkincs, mindaz, amit szellemi értékként kéziratokban, festményekben, vagy akár könyvekben megteremtettek, ez igencsak jelentős a világ kulturális gazdagsága szempontjából, és hát mi azt is valljuk, mondjuk, hogy aki Kaukázusra megy, az mindenképpen menjen el a jereváni Máté Nádárán könyvtárba, ahol kéziratokat találhat, ősnyomtatványokat láthat, és egy hihetetlen szellemi gazdagsággal találkozik. Most Erdélybe természetesen azért kerültek az örmények, mert az ezredfordulón, tehát akkor, amikor mi itt a magyarok ősei Erdélyben, úgymond Magyarországon, Kárpát-medencében megkeresztelkedtek, akkor az örményeket vándorlásra kényszerítették. Bizánci támadás, majd később a szeldzsuk török támadás, fővárosuk Áni, az 1001 templom városa elpusztult, és hát egyik részük észak irányba, másik részük déli irányba vándorolt, és hát létrejött így az első, mondhatni azt, örmény diaszpóra, aminek nyomai ma is láthatók, akár Törökország déli területein, vagy Egyiptomban is, ugye Kairóban is van örmény közösség. A harmadik dolog, amiről mindenképpen kell tudni, az az örmény genocidium. 1915-ben jóval megelőzte ugye a holokausztot, és hát maga Hitler is ebből merített ötletet, hogy hát ki emlékszik már az örmények kiirtására az anatóliai területeken, az Oszmán Birodalom területén, tehát arról sem beszélnek, tehát a zsidó népirtása, a holokauszt sem lesz akkora dolog. Nagyjából ezek a legfontosabb dolgok, amikről tudni kell az örménységgel kapcsolatban, röviden összefoglalva, hogy egy kaukázusi nép, a világ első keresztény népe, és hihetetlen sokat szenvedett, már az idők folyamán, hiszen frontország volt kereszténység és muzulmán világ között, de a legtöbbet 1915-ben, amikor 1,5 millió örményt írtottak ki népirtás formájában az anatóliai területeken, az Oszmán Birodalomban.
Kik azok az erdélyi örmények, akik a magyar kultúrát gyarapították?
Az erdélyi örmények, mondhatni azt, hogy elég hamar beilleszkedtek az erdélyi társadalomba. Sokan megkérdezik, hogy hát miért nem mentek tovább, hogyha ez, mondhatni, 700 évet vándoroltak, és Moldván keresztül értek Erdélybe, mégis Erdélyben maradtak és találtak új otthonra. Hát ez egy befogadó közeg volt, Székelyföldön is befogadó közösséggel találkoztak, hiszen a többségük Székelyföldön kapott otthont a pafi fejedelmünktől, és hát nagyon hamar beilleszkedtek a társadalomba, és hát elsősorban ugye kereskedés révén, azért is, hogy könnyebben kereskedhessenek Erdélyben, rengeteget támogatták az erdélyi társadalmat, és hát azt a Habsburg házat, amely lehetővé tette, hogy az erdélyi kereskedelem, örmény kereskedelem kiterjedjen a birodalom távolabbi területeire is, és hát mindent megtettek azért, hogy elsősorban ezeket ezeket az érdekeket szolgálják. Tehát már az elején a 17. században az örmények kérték azt, hogy a nemzet tagjai legyenek. Ez többé-kevésbé megvalósult, kaptak bizonyos jogokat, itt elsősorban kereskedelmi előjogokról van szó, de az örmények egyrészt mi azt mondjuk, hogy annyira megszerették ezt a befogadó országot, hogy könnyen feladták nyelvüket, és könnyen azonosulni tudtak azokkal az értékekkel, amelyekért az akkori erdélyi magyar társadalom, magyar közösség küzdött. És itt hát gondolok elsősorban a szellemi értékekre, gondolok a szabadság eszméjére, amivel az örmények nagyon könnyen tudtak azonosulni. És már az elmúlt műsorunkban beszéltünk néhány olyan örmény személyiségről, akik meghatározták az erdélyi és a kárpát-medencei magyar közösség életét. Itt a két legismert személyiség Kis Ernő és Lázár Vilmos, akik aradi vértanúk, és hát erdélyi örmény származásúak, még akkor is, hogyha nem Erdély területén éltek, hiszen tehát a Bánátban vásárolt mindkét család birtokot magának, de gondolunk itt Cec Jánosra is, aki szintén a 48-as időkben BEM tábornokaként harcolt, majd megteremtette, létrehozta Argentinában a katonai akadémiát. A politikusok, forradalmárok között nagyon fontos kiemelni Pongrád Gergelyt, az 56-os forradalom idején Korvin köz hősét, és szó volt ugye a Magyarok Világszövetségéről is, hogy a Magyarok Világszövetségének megteremtője Bécsben, Jerecián Ara, egy isztambuli örmény családból származó személy volt, majd Jakabfi Ernő, a Magyarok Világszövetségének elnöke, Csóri Sándor előtt, Németh László író veje, ő is örmény származású volt, és Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke is örmény származású volt. De gondolunk itt Urmánci Nándorra, aki maroshévízi, és hát szintén Erdélyhez kötődik, vagy Lukács György miniszterelnökre. Írók között nagyon fontos véleményem szerint megemlíteni Csiki Gergely drámaíró nevét, aki hát ugye, akiről a Temesvári Színházat elnevezték, vagy Petelei István íróról is beszélhetünk, aki Marosvásárhelyen van eltemetve. Adi Endréről is kevesen tudják, hogy anyai ágon örmény család sarja, Bányai Elemér, Ütő Gusztáv személyét mindannyian ismerjük. Lászlófi Aladár, Lászlófi Csaba voltak örmény származásúak. A képzőművészek között nagyon fontos kiemelni Hollósi Simont, a Nagybányai Festőiskola megteremtőjét, vagy Jankovics Marcell grafikust, filmrajzírót, Szervácius Tibort, Ütő Gusztávot, Karácsony János festőművész, és természetesen Jakovics Miklós Munkácsi díjas képzőművészt, a Barabás Miklós C. elnökét, a Magyar Művészeti Akadémia tagját, aki az erdélyi örménységnek egyik jelentős személyisége volt. A műkritikusok közül többen ismerik Murádin Jenőt, Murádin László irodalomkritikust, a sportolók között fontos megemlíteni Aján Tamást, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét, Vákár Lajost, aki Csíkszeredában ugye a csíkszeredai jéghoki pálya névadója. Az orvosok között fontos kiemelni Fogolyán Kristófot, aki a Sepsiszentgyörgyi város névadója, a Száva családot, aki Marosvásárhelyen nagyon híres orvosdinasztia, a Dajbukát családot, fogorvos professzor volt Kolozsváron, Fogolyán Miklóst, aki Fogolyán Kristófnak a fia volt, híres volt a fronton végzett kéz visszavarrás és más bravúros műtétek területén, és hát akik tudomásom szerint még most is ugye meghatározzák, hogy a Száva család, Zakariás Irma a doktornő, dr. Puskás Attila kardiológus, főorvos Marosvásárhelyen, tehát ők azok az egészségügyben dolgozó személyek, örmény származásúak. Papok között fontos megemlíteni Bogdánfi Szilárdot, aki a kommunizmus idején Máramaros szigeten halt meg, és hát mártír püspök a Nagyváradi egyházmegyében tevékenykedett. És hát talán fontos lenne megemlíteni azokat a kormányzókat, akik inkább Székelyföldön, Gyergyóban ismertek örmény katolikus kormányzók, gondolok itt Sáin Bertalanra, Lengyel Zoltára. Na de a színészek között is találunk örményeket, Agárdi Gábor neve mindenki előtt ismerős, Máj Gerő, Csergőfi László, Hollósi Kornélia nemzet csalogánya, Moldován Stefánia, Moldován Domokos, és más közéleti emberek is úgymond ismertek, Merza Gyula, a Kolozsvári Múzeum egylet megteremtője, Cárán Gyula, az erdélyi turisztikai vonalak megalkotója, alkotója, és Gabányi János tanár, arminiológus Szongott Kristóf, aki megírta az örmények erdélyi néprajzát és történetét. Tehát rengeteg olyan szeméről beszélhetünk, akik Erdélyben és Erdély határain túl is, hiszen ugye az örmények nem csak Erdélyben élnek, nem álltak meg Erdélyben, különösen Trianon után nagyon sokan telepedtek le Budapesten, és meghatározták az ottani kulturális életet is.
Mit tudunk elmondani az erdélyi és a romániai örmény templomokról?
Az erdélyi és romániai templomok, örmény templomok különböznek egymástól, ez nagyon fontos tudni, és nagyon érdekes jelenség, hiszen a romániai, tehát az óromániai örmény templomok, amelyekben az erdélyi örmények ősei is hát imádkoztak, vagy hát ismerik ezeket, valóban örményországi építészeti stílust követnek. Az erdélyi örmény templomokról ezt nem mondhatjuk el, hiszen az erdélyi örmény templomok barokk stílusban épültek. Bármelyik örmények lakta településre megyünk, gondolok itt Szamosújvára, Erzsébetvárosra, Gyergyószent Miklósra, Szépvízre, mindenhol barokk stílusban épült templomokkal találkozunk. Tehát teljes mértékben más, külső formájában is más a templom, de még a belső berendezése is más, hiszen az örmény templomok egyik jellegzetessége a függöny, ami a salamoni templomra, tehát a jeruzsálemi templomra emlékeztet, ez a függöny megtalálható kötelező jelleggel az örmény apostoli egyház templomaiban, és nem található meg például az erdélyi örmény katolikus templomokban. Azon kívül a templomban, az örmény apostoli egyház templomaiban, moldvai, havasalföldi örmény templomokban az oltár és az apszis hát kissé emeltebb, kifejezi azt a különbséget, ami található, ami megvan a szent és a profán között, tehát a szent, az Istennek a területe, ahol ugye a pap is tevékenykedik és megvalósítja a szent áldozatot, és hát a profán rész, ami a szent előtti rész, az mindenképpen a mi bűnös világunk, ami afelé törekszik. Tehát vannak külső jelek is, amelyek eltérnek a két templom stílus között.
Apropó építészeti stílusok, miért nem épültek Erdélyben tipikus örmény templomok?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert az erdélyi örmények ugye Erdélybe érkezve alapvetően a rekatolizáció egyik nagyon fontos elemévé váltak. Az örmények hát elég hamar, mondhatnánk, elég hamar elfogadták Róma fennhatóságát, és pontosan azért, hogy beilleszkedjenek a helyi társadalomba és kereskedni tudjanak, elfogadták Rómát, és hát ez ugye a Habsburg házon keresztül történt, tehát részt vettek ebben a folyamatban, és hogy ez építészetileg hogy hatott ki, hát a baroknak a követei is lettek Erdélyben, hiszen nagyon érdekes, hogy Szamosújvárt, amire azt mondjuk ugye, hogy hát egy kis falu helyén épült város és örmény város, Arminopolis, ezt egy barokk építész építette, Alexa, római építészt hívták az örmények, aki felépítette, illetve hát megtervezte ezt a csodálatos várost, és mondhatni azt, hogy a Szamosújvár jelenleg is Erdély egyik legszebb barokk városa, sajnos olyan állapotban van, amilyenben most láthatjuk.
Mit kell tudni a szépvízi örmény temető jellegzetességéről?
A szépvízi örmény temetőnek az a jellegzetessége, hogy nagyjából azt a temetkezési stílust, illetve emlékhely állítási stílust követi, amivel Örményországban találkozunk. Ugye mi itt Erdély temetőiben meg vagyunk szokva azzal, hogy kőkereszteket állítunk, de ezeket felállítjuk, mert arra írjuk az elhunyt hozzátartozónk nevét. Na most a szépvízi örmény katolikus temetőben, és beszélek itt a templom körüli temetőről, hiszen van egy későbbi temető, ami a Szent Mihályi úton található. Itt fektetett sírköveket találunk, tulajdonképpen szarkofág alakú kövekről van szó, amelyekre hát oldalt vagy a felső lapján rögzítették az illető elhunyt nevét. Tehát ezzel Erdélyben csak Szépvízen találkozunk. Thank you.
up my quota of yearning. Used to looking on the children at night in the glow of their diamond-dark light, and frighten myself with the thought of my little ones burning. But to moonshots and world title fights. Jesus Christ, imagine what it must be earning. Who is the strongest? Who is the best? Who holds the aces, the east or the west? This is the crap our children are learning.
Honnan tudhatjuk meg, hogy egy településen őrmények élnek, éltek?
Mindig azt kérdezik tőlem, hogy milyen alapon állítom én annyira biztosan, hogy hát valaki örmény származású, és hát azt kell mondjam, hogy ez nagyon könnyű megállapítani, hiszen a nevek elárulják azt, hogy valaki örmény származású. Az erdélyi örmény neveket véleményem szerint nem kutatták sokan, de Szongott Kristófhoz kötődik az a névtár genealógia, ami nem egy szokványos genealógia olyan formában, hogy családfákat látunk, hanem a családokról ír Szongott Kristóf, leírja, hogy hol találjuk meg ezeket az örmény családokat, és hát meg is magyarázza ezeket a neveket. Most volt egy kutatás is Marosvásárhelyen ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehet csoportosítani az örmény neveket. Hát vannak olyan örmények például, akiket úgy hívnak Erdélyben most is, hogy Ávéd, vagy Mánya, Sáhin, Izmael, a Duducok, Zárugok, Osztiánok, Bodurjánok, Persiánok, Zakariások. Most ők azok az örmények, akik megtartották eredeti anyaországi, tehát örményországi nevüket, illetve bizonyos formában magyarosították őket. Tehát ha én egy ilyennel személlyel találkozom, hogy Ávéd, akkor meg vagyok győződve, hogy örmény származású, még ha nem is tudja, vagy nem is vallja. Általában az örmény nevek Ián végződést kapnak, Lázárián, Gászpárián, Vozgánián. Ezek az Ián ragok elmaradtak Erdélyben, de így alakult ki a Gáspár családnév, vagy a Lázár családnév, tehát ezekről a személyekről tudhatom azt, hogy örmény származású. Vannak olyanok, akik lefordították a neveiket magyarra, magyarosították a nevüket, például az örmény Der család, azt jelenti magyarul, hogy pap, és hát ezekből lettek a papok, tudomásom szerint két P-vel írják a nevüket a papok, tehát ők örmény származásúak. Aztán vannak olyanok, akik a származási helyük alapján ismerhetők fel. Ott van például a Szentpéteri család. A Szentpéteri családról azt kell tudni, hogy hát Szentpéterről, Uzdi Szentpéterről származnak Erzsébetvárosra. Természetesen Uzdi Szentpéterre is érkeztek valahonnan, tehát az őseik mindenképpen Moldvából származnak, és később telepedtek le Erzsébetvároson, ahol már voltak Lázárok, hiszen a Szentpéteri család eredeti neve Lázárián, vagy később Lázár. Na most azért, hogy az erzsébetvárosiak megkülönböztessék az Erzsébetvároson már letelepedett élő Lázárokat az uzdi szentpéteri Lázároktól, Szongott Kristóf szerint a szentpéteri nevet használták rájuk, és idővel elmaradt a tulajdonképpeni Lázár családnév, és maradt szentpéteri. Tehát ezt lehet elmondani a csikiakról. A csiki család sarja, a csiki család ősei valamilyen formában csíkból származnak, tehát a csík környékéről, ugye jelentős gyimesi, szépvízi csiki közösségekből telepedtek le Erzsébetvároson. Később nemesítették ezeket a neveket. Tehát ha én például a Csikit Y-nal látom, a Szentpéterit, a Jakabfit Y-nal látom, akkor tudom, hogy ez a család nemesi származású, és annak az 53-56 attól függ, hogy számoljuk nemesi családnak a sarja, akik a 17. századtól kezdve nemességet szereztek maguknak. Aztán vannak ragadványnevek, a mányák, a cáránok vagy a sáskák. A mánya a manug örmény szóból származik, azt jelenti, hogy kisember. A cárán, a román cárán szóból származik, nem azért, mert az örmény a földet művelte volna, mert nem művelhette, nem volt földje, de területeket bérelt, amelyeket az állattartás érdekében fenntartott, akár Moldvában, akár Havasalföldön, innen kapta a cárán család is a nevét. És hát ugye vannak közöttünk, élnek közöttünk dajbukátok, élnek kapdebók. Bizonyára tudjuk, hogy a kapdebók mészárosok voltak, hiszen a mészáros C, vagy a családnak a címere az ökörfej volt, és már Moldvában megkapták ezt a nevet, hiszen az ottani románok maguk között beszélték, hogy hát hol veszette a húst, hát ott veszem ennél az embernél, aki ugye hát ezzel foglalkozik, Capde Bó vagy. Ott vannak a verzárok, akik hát a nevük ugye káposztát jelent, valószínű zöldségkereskedéssel foglalkoztak, vagy ott vannak a placsintárok, akik hát péksütemények, palacsinta jellegű kereskedésük volt. Tehát a lényeg az, hogy ezek a családok elvesztették eredeti örmény nevüket, és a moldvai románok adtak nekik, hát foglalkozásuk után egy nevet, amit aztán itt Erdélyben magyarosítottak. Tehát nagyon könnyű ezt úgymond összerakni, és aki ezt tanulmányozta, mondhatni azt, hogy könnyen meg tudja állapítani valakiről, hogy örmény származású.
Térjünk most hát a jelenre, hol lehet ma az örmény kultúrával megismerkedni?
Az örmény kultúrával alapvetően azokban az erdélyi magyar örmény közösségekben lehet megismerkedni, amelyekben az örmények már a kezdeti időkben letelepedtek, tehát Gyergyószent Miklósról, Erzsébetvárosról, Szamosújvárról és Szépvízről gondolom mindannyian tudunk, de örmények éltek Besztercén is, tehát ezeken a településeken alapvetően az örmény templom az, ami az örmény kultúrát is hordozza, hiszen nagyon nehéz az örményekről, kultúráról és hitről beszélni, tehát nem beszélhetünk arról a szekularizációs folyamatról, ami nyugaton megtörtént, mert az örmény kultúra alapvetően a hitre épülő, a hitből táplálkozó kultúra. Tehát aki az örmény kultúrával szeretne ismerkedni, annak mindenképpen ajánlom meglátogatni ezeket a templomokat, ezeket a településeket. De nem csak itt találkozunk örmény kultúrával, hanem tudjuk azt, hogy az 1990-es évektől, inkább a 90-es évek második felétől civil egyesületek is létrejöttek Erdélyben, mert rájöttünk arra, hogy nem csak azokon a településeken élnek örmények, amelyeket mi az örményekhez kötünk, hanem már a kommunizmus előtt is több örmény letelepedett Székelyudvarhelyen, Kolozsváron, Csíkszeredában, Marosvásárhelyen, akik valamilyen formában kötődnek az eredeti településükhöz, tehát Erzsébetvároshoz, Szamosújvárhoz, Gyergyószent Miklóshoz, Szépvízhez, de ezeken a településeken jelentős közösségeket hoztak létre templom nélkül. És ez nagyon fontos dolog, hogy Marosvásárhelyen vagy Udvarhelyen, Kolozsváron nem volt az örményeknek örmény templomuk, de voltak örmény helyek. Összejártak, béreltek épületeket, építettek maguknak épületeket, összetartó közösség volt, és ezeket a közösségeket a civil szervezetek, egyesületeink kötik össze. Na most ezek a civil egyesületek számos olyan programot szerveznek, amelyeken keresztül az itt élők, és hát ugye a sajton keresztül is többen megismerhetik az erdélyi örmény kultúrát, és amióta 2013-ban létrehoztuk az Erdélyi Magyar Örmények Szövetségét, lehetővé vált, hogy azok a kultúrkincsek, amelyeket mi a különböző településeinken megteremtünk, bemutatunk, azok ne csak az adott településen váljanak ismerté, hanem eljuttatjuk máshova is, tehát gondolok itt egy kiállításra, amit Marosvásárhelyen sikerült bemutatni. Ezt a kiállítást elvisszük Gyergyószent Miklósra, elvisszük Udvarhelyre, Kolozsvárra, beszélünk ezekről a kérdésekről. Tehát azt lehet mondani, hogy aki követi a sajtót, értesül az örmény, magyar örmény rendezvényekről, és megismerheti ezt a közösséget.
Milyen volt évszázadokkal ezelőtt az örménykereskedelem?
Az örmény kereskedelem igencsak jelentős volt, hiszen az örmények azért lettek Erdélybe betelepítve, Apafi Mihály fejedelem meghívására érkeztek Erdélybe, hogy elsősorban a kereskedés révén felvirágoztassák Erdélyországot, és hát erre a székelyföldi települések voltak kijelölve, határmenti településeken kaptak engedélyt a kereskedésre, és hát az örmény kereskedésről annyit tudunk, hogy alapvetően a szarvasmarha, tehát állatkereskedés szempontjából jelentős, hiszen az erdélyi örmény kereskedők, mondhatni azt, kereskedelmi útvonalakat hoztak létre, Moldvától kezdve a magyar Alföldön át egészen Bécsig, vagy azon túlmenően is Dél-Bajor területeken is kereskedtek. Amint említettem, hát a szarvasmarhával, juhokkal, lovakkal kereskedtek annak idején az örmények, és hát mindazzal, ami ezekhez köthető, hiszen a bőrökből csizmát készítettek, ezeket a csizmákat megfestették, és nagyon érdekes, hogy Mária Terézia is próbálta kicsalni tőlük a híres piros festéket, amivel a magyar nemesek csizmáit is festették, készítették, és az örmények nem voltak hajlandók elárulni ezt a titkot. Természetesen aztán sírba is vitték ezt a tudást, kiállítást, hiszen a 19. századtól már senki sem hord ilyen szép piros csizmákat. Tehát mondhatni azt, hogy az állatkereskedés révén óriási jelentőségük volt a gazdasági életben, de ezen belül, emellett meghatározták a kulturális életet, mert egy örmény kereskedő nem csak kereskedő volt, hanem lemásolta a nyugati ruházatot például, a divatot, és ezt a divatot meghonosította Erdélyben. Tehát a kereskedés nem csak azt jelentette, hogy az örmény kereskedő eladta a portékáját, és a pénzt hazahozta, és befektette, és még több pénzre tett szert, hanem a kereskedés révén kulturális értékeket is meghonosítottak Erdélyben. Konkrét példák vannak arra vonatkozóan is, hogy a bécsi divatot örménykereskedők úgymond lemásolták, és hát aszerint szabták, varták a ruhákat Székelyföldön. Vagy hogyha a marosvásárhelyi Teleki tékára gondolok, azt is tudni kell, hogy egy örménykereskedőhöz, a Csíki család sarjához köthető a Teleki téka könyveinek Marosvásárhelyre történő szállítása. Tehát az örmény kereskedelem egy hihetetlen kereskedési kultúráról tesz tanúságot. Már a 18. században az örményeknek jelentős kereskedelmi kamarájuk volt, hiszen képzeljük el, hogy egy 17. 18. században mit jelentett megszervezni egy kereskedést egészen Moldvától a dél-bajor területekig. Most ezeket az útvonalakat felkutatjuk, akkor nagyon szépen látszanak az örmények nyomai. Néhány évvel ezelőtt a magyar Alföldön láttam kiírva egy örménykút helységnévtáblát, fel is kerestem ezt a települést, és hát az ottani polgármester mesélte el, hogy igenis ezt a települést erdélyi örménykereskedők hozták létre, miközben hajtották a szarvasmarháikat Erdélyből Budapest irányába. Tehát nem csak kereskedő az örmény, és akkor is, hogyha kereskedő, nagyon fontos kulturális értékekkel is kereskedik.
Mit köszönhet a világ az örményeknek, és vannak-e a világon számon tartott örmények? Ha igen, akkor kik ők?
A Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület 2020. január 24-én szervezett társasvacsoráján volt egy kvíz, azért, hogy ezt a társasvacsorát kulturális szempontból is ugye szebbé tegyük, és pontosan ez volt a kérdés, hogy kik azok az örmények, akik meghatározták a világ kultúráját, jelentős személyiségek, és hát sikerült néhány nevet összegyűjteni, akikről hát itt nagyon röviden beszélnék. Az egyik ilyen személy, akit gondolom nagyon sokan ismernek, nem más, mint Hovhannes Ajvazovszky, aki 1900-ban halt meg, és azt lehet mondani, hogy a 19. század egyik legnagyobb művésze volt, tengeri tájképeivel szerzett világhírnevet magának, körülbelül 6000 festménye van, és hát képei megtalálhatók a Louvre-ban, a Szentpétervári Ermitásban, a firenzei Uffizi galériában, de számos alkotása található magán gyűjteményekben, magántulajdonban is. Egy másik jelentős személy, akiről a múlt év folyamán, tehát 2019-ben megemlékeztünk, nem más, mint Komitász Vártabet, tehát Komitász pap, aki pap, zeneszerző, énekes, kórus, zenész, zenetanár, etnológus, zenetudós volt, és Bartók jelentőségével vetekszik a munkája örmény területeken, de ő volt az egyébként, aki az első kurd dalgyűjteményt is kiadta, tehát nem csak az örmények szempontjából jelentős. Ő az 1915-ös örmény mészárlás idején sajnos megzavarodott, és egy Párizs mellett pszichiátriai klinikán halt meg, hihetetlenül fontos zenetudós. Nagyon fontos személyiség Alexander Tamanyan, aki egy építész volt, és Tamanyan az, aki az örmény főváros Jereván mai arculatát megteremtette, ő tervezte meg a várost a 20. század elején. Egy másik jelentős személyiség Tigran Petrosyan, akik a sakkot szeretik, tudják azt, hogy a 20. század második felében, tehát a 60-as években világban világbajnok volt, és hát tudni kell róla azt, hogy hát egy ilyen védekező sakkjátékos volt, és hát azt lehet mondani, hogy ő volt az első nagymester, aki megmutatta, hogy szinte bármilyen helyzet megkerülhető. Egy másik nagyon híres örmény származású személy volt Charles Aznavour, a Sanson mestere, aki 1924-ben született, és hát maga Edith Piaf fedezte fel, akit annyira lenyűgözött a hangja, hogy turnéira is magával vitte. Egy másik jelentős személyiség, aki hát kortársunk, 1967-ben született, Serge Tankian, nemzetközi szupersztár, rockzenekara volt, és hát azért is fontos, mert világhírnevét megpróbálta felhasználni az örmény népírtás elismertetése érdekében. Egy hát non-profit egyesületet hozott létre, amelynek célja a társadalmi igazságtalanság elleni harc. Vagy sokan nem tudják, de hát örmény származású André Agassi is, aki 1970-ben született, és minden idők egyik legnagyobb teniszezője volt. Egy másik nagyon híres örmény személyiség, Aram Khachaturian, zeneszerző, vagy az amerikai író William Saroyan, vagy hát beszélhetünk a film világában Sergei Parajanovról is, aki a 20. század egyik legjelentősebb, a filmkultúra egyik legjelentősebb egyénisége volt. Tehát vannak természetesen még más örmény származások is, de hát ezekről illik tudni, és jó tudni, és rájövünk arra, hogy ez a kis nép, mert alapvetően egy nagyon kis népről van szó, nagyon nagy jelentősége volt a világ kulturális életében.
Elnök úr, befejezésül, mint az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége elnöke, mit üzen a hallgatóknak, az itt és Erdélyben élő magyaroknak, magyarságnak?
Én azt üzenném, hogy figyeljünk egymásra, és legyünk büszkék Erdély többnemzetiségű jellegére, hiszen ez az ország rész, Erdélyi ország nagyon sok nemzetnek adott otthont, és mindegyiknek van jelentősége, van valami szépsége, amellyel meghatározza ezt a kultúrát. Legyünk büszkék arra, hogy ez egy befogadó közösség volt. Ez nem egy rasszista közösség, nem egy elutasító, kiutasító közösség volt, hanem nyitott volt más értékek iránt is, és hát egy integráló közösség volt. Itt az örmények nagyon jól érezték magukat, de nem csak az örmények, a görögök is jól érezték magukat, a zsidók is jól érezték magukat, a szászok, svábok is otthonra leltek, tehát ez mindenképpen egy érték, amelyet ki kell domborítani, és ki kell emelni, hogy ez így volt évszázadok során mindig, és most is így van. És mindaz, amit egyesek próbálnak másként beállítani, az nem igaz.
Puskás úr, köszönjük a beszélgetést!
Én is köszönöm szépen a beszélgetést, és további jó rádiózást kívánok.
Hölgyeim és uraim, ennyi volt a mai összebont külön kiadásunk. Műsoridőnk lejárt, így át kell adjuk a stúdiót. Az elmúlt órában dr. Puskás Attila tanár, egyházügyi referenst, az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége elnökét, az örökség nyomában is a kőbezárt múltunk szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Munkatársaim nevében is további szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.